a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Február közepén élesedett a vállalkozói ügysegéd, amely a NAV ügyfélportál részeként az egyéni vállalkozók bejelentéseinek kezelésére szolgál, és ezeknél az ügyintézéseknél átveszi a webes ügysegéd szerepét. Március 1-ig a régi felület, a webes ügysegéd is használható, de ott ezután már nem lehet ilyen bejelentést indítani, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Február 25-től csak elektronikus beutazási engedéllyel lehet az Egyesült Királyságba utazni. Az engedély nélkül érkezőket nem engedik be az Egyesült Királyságba, és a légitársaságok sem vehetik fel őket a járatokra. Egységes felső határt vezethet be Brüsszel a készpénzes fizetésekre, írja a híradó.hu. Nem engedélyeznék a 10.000 eurót meghaladó tranzakciók esetében a készpénzes fizetést 2027-től az Európai Unió tagállamaiban. Az uniós hatóságok érvelése szerint az intézkedés célja a nehezen nyomon követhető pénzmozgások visszaszorítása, az adó elkerülés és a pénzmosás elleni küzdelem erősítése, mivel továbbra is kedvelt fizetőeszköz a névtelen tranzakciókat lehetővé tévő készpénz a bűnszervezetek körében. Az új szabályozás értelmében a 10.000 eurót meghaladó ügyleteket kizárólag hivatalosan nyomon követhető fizetési módszerekkel lehet majd lebonyolítani, például banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, vagy más egyértelmű pénzügyi nyomot hagyó eszközzel. Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament dolgozik a digitális euró bevezetésének előkészítésén is. A központi banki digitális valuta online és offline formában egyaránt működne. A tervek szerint az új fizetőeszköznek széles körben elfogadottnak kellene lenni az unió egész területén, és biztosítania kell az egyetemes hozzáférést. Csalók a Magyar Államkincstár nevével élnek vissza. Az államkincstár nevében e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket számlakivonat letöltésének tárgyában, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Fontos tudni, hogy a kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként jelszóval védett PDF-fájlban küld ügyfelei részére. A kincstár sajtóközleményben hívta fel az ügyfelek figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik. A linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl. Amennyiben valaki a hamis levélben elhelyezett linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről. Továbbá érdemes a letöltés tényét jelezni a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán. Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy már több mint 500.000 nemzeti petíciót töltöttek ki és küldtek vissza az állampolgárok. A magas részvétel szerinte azt mutatja, hogy a magyar emberek komolyan veszik a háborús fenyegetettséget, különösen annak fényében, hogy egy héttel korábban, amiről a híradó is beszámolt, még mintegy 270.000 ív érkezett vissza. A kormányszóvivő hozzátette: a kiemelkedő válaszadási arányhoz feltehetően az is hozzájárult, hogy Ukrajna újabb nyomásgyakorló lépései, köztük a barátság kőolajvezeték reállítása, tovább élezik a háborús feszültséget, írja a híradó.hu. Újabb 200 milliárd forinttal 900 milliárd forintra nő a Demján Sándor programban elérhető finanszírozási termékek keretösszege, írja az Infostart. Az Exim arra hívja fel a figyelmet, hogy a keretbővítésből 100 milliárd forintot kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására használhatnak fel a kis és közepes vállalkozások. Megszűnhet az autópálya matrica vásárlásával kapcsolatos kényelmi díj az online ügyintézésnél, az Energiaügyi Minisztérium rendelet tervezete szerint. A társadalmi egyeztetésre március 5-éig várja az észrevételeket a tárca. A tervezet május 1-én léphet hatályba. Híreink végén az időjárásról. Az átmeneti pára és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Dallos Emese, fordító, tolmácsot. Kezdjük a kezdetek kezdetén. Milyen emlékeid vannak gyermekéveiddel kapcsolatosan, és hogyan választottad szakmádat, hivatásodat? Hamar kirajzolódott benned az elképzelés, hogy mi szeretnél lenni, ha majd nagy leszel?
Végül is elég hamar. A legeslegelső gyerekkori emléke némettel kapcsolatban, az tényleg korán vetető vissza, tehát 8 éves koromban voltam először Ausztriában, és elmentünk az Eisenstadt-i kastélyba, ahol egy kukot sem értettem az idegenvezetésből, és ez annyira zavart, hogy én ott a kastély udvarán kijelentettem a szüleimnek, hogy én egyszer megtanulok németül, és én fogok nektek tolmácsolni.
Annyira erős volt benned az elhatározás?
Igen, annyira zavart, hogy valamit nem értek, és mások sem értik, és én ezen nem tudok segíteni, hogy elég korán. Valószínűleg már ez motoszkált bennem akkor is.
Aztán a tanulmányaidban hogyan valósult ez meg?
Később azért nem volt ez ennyire egyértelmű. Ekkor még nem kezdtem el németet tanulni, csak foglalkoztam vele egy kicsit, de valójában az avasi gimnáziumban kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, Takács Márta kezei alatt, és akkor már annyira sikerült megszeretetnie velem a németet, hogy a gimnázium vége felé már egyértelmű volt, hogy nekem ezzel kell tovább mennem.
Igen, érdekes kérdés már az is, hogy miért pont éppen a német, mint nyelv?
Valószínűleg ez az ausztriai élmény játszott benne szerepet.
És más nyelvek is érdekeltek?
Természetesen nekem az angol volt hivatalosan az első nyelvem, aztán ezzel kicsit kevesebbet foglalkoztam, de utána bepótoltam, és az egyetemen pedig orosz tanultam, tehát igazából orosz szakból van még diplomám.
A Szavasi gimnáziumban 6 osztályos képzésben végeztél. Mi miskolciak Tudjuk, hogy az Avasi Gimnázium a nyelvtanulásban és a nyelvtanításban nagyon erős gimnázium. Én is oda jártam évekkel ezelőtt, tehát valóban az Avasi Gimnáziumban, aki megtanul egy bizonyos nyelvet vagy többet, azt a tudást azért tudjuk kamatoztatni. Milyen emlékeid vannak az Avasi Gimnáziummal kapcsolatosan?
Pont most beszéltem az írónővel, amikor sétáltunk, és neki meséltem az első élményemet az Avasival kapcsolatban.
Mert hogy Zdenka Becker könyvemutatójára gyűltünk össze a Szabó Lőrinc könyvtárban itt Miskolcon, mely könyvet te fordítottál, és erről is fogunk még majd beszélgetni egymással.
A legeslegelső élményem az volt, amikor anyukám elvitt, és megnéztük. Az épület azért tetszett meg rögtön, mert tele volt az ablak a piros muskátlival, és ez annyira megragadott, hogy mondtam, hogy menjünk be szétnézni, ami persze anyukám nem titkolt vágya volt, tehát ő ezzel a céllal vitt el oda, és véletlenül pont aznap este volt a felvételi megbeszélés az előkészítő tanfolyammal kapcsolatban is, és hát este ő már ott ült.
Hogy érezted magad a gimnázium évek alatt? Sokat kellett tanulni, gondolom. A nyelvet egészen biztos vagyok benne, hogy megszerettették veled.
Ez így igaz, a német az a mai napig igazából a szerelmem. Nagyon-nagyon szerettem oda járni, tehát szinte csak pozitív emlékem van, nagyon-nagyon szerettem, nagyon szerencsés voltam a tanárokkal is, nagyon jó tanári gárdánk volt, és az osztálytársaimmal is nagyon jó közösségünk volt.
Arra is volt lehetőségetek, hogy kiutazzatok Németországba és gyakoroljátok a nyelvet.
Több csereprogramon is részt vettem, az Avasi ugye híres a csereprogramjairól, és arról, hogy igyekszik mindig lehetőséget biztosítani a nyelvtanulóknak arról, hogy az adott országban tudják ezt gyakorolni, illetve ami nagyon nagy élmény volt szintén, hogy az énekkarral kiutaztunk többször Németországba, és ezek az utak nem csak a német gyakorlására voltak jók, hanem ugye életre szóló barátságokat hoztak.
Melyik énekkarban énekeltél, a lánykorban, vagy a vegyeskarban?
A lánykorban. Szoprán voltam. Az Avasival kapcsolatban például az első tolmácsolásom, 8 éves korom után a következő állomás, amikor éreztem, hogy nekem e felé kellene tendálnom, az 15 évesen volt, az egyik ilyen cserekapcsolattal való utazás során. Az Aschaffenburgi cserekapcsolatot bonyolítottuk le éppen, és mi utaztunk ki Németországba. Frankfurtban voltunk aznap, és tanárnő úgy döntött, hogy nem fog tolmácsolni többet a csoportnak, igenis mindenki igyekezzen megérteni, amit az idegen vezető mond. Viszont a többiek fellázadtak, mert hogy voltak tényleg nagyon kezdők is a csapatban. És mondta, hogy rendben van, viszont akkor dobjuk mély vízbe a Takács Mártás csapatot, és nézzük meg, mennyire tudnak ők németül, akkor már 3 éve tanultunk Takács Márta tanárnő kezei alatt, és én kezdhettem a tolmácsolást a frankfurti Goethe-házban. És mivel rengeteget tanultunk Goethéről is, gyakorlatilag elmondhattam volna az idegenvezető helyett is, amit akart mondani, de ez volt az első tolmácsolási élmény. És végül az egész házban én tolmácsoltam, az egész múzeumban, és amikor vége lett, akkor éreztem úgy, hogy nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és szerintem ezt tudnám csinálni.
És milyen érdekes, hogy az életben végül bebizonyosodott az, ami miatt elkezdted, hiszen idegenvezetőként akkor ezek szerint te mondtad el azokat az ismereteket, amelyeket annak idején egy másik szituációban te nem nagyon értettél.
Pontosan, bezárult a kör. Igazából megkaptam, amit 8 éves koromban megálmodtam.
Aztán eljött az idő, 18 éves lettél, ott volt a nagy kérdés, hova tovább? Nos, milyen választ is tudtál magadnak adni erre a kérdésre? Hol tanultál tovább?
Ez tényleg nagy kérdés volt először, már csak azért is, hogy német vagy történelem legyen belőle, de az, hogy hol, ez annyira nem volt nagy kérdés, az ELTÉ-re mentem.
És maradt a német? Milyen szakon végeztél?
Germanisztikán kezdtem az ELTÉ-n, aztán másodszakként, egy minor szakként felvettem hozzá az orosz, úgyhogy német-orosz szakon végeztem alapképzésen. Az alapképzés után Bécsbe jelentkeztem mesterképzésre, ott pedig a germanisztika után váltottam fordító és tolmácsképzésre, és szereztem ott fordítói diplomámat.
Vagyis a Bécsi Egyetemen?
Igen, a Bécsi Egyetemen.
Na és mit kell tudnia egy jó fordítónak és tolmácsnak? Számunkra olyan magától érthetődő, hogy az idegen nyelvű könyveket, filmeket magyarul halljuk, magyarul olvassuk, de hát a fordítónak és a tolmácsnak nem kis munkája van abban, hogy mi olyan természetesen tudjuk olvasni és hallgatni az idegen nyelvű filmeket, vagy éppen könyveket. Most mit is kell tudnia egy jó tolmácsnak és fordítónak? Mire tanítottak meg titeket a Bécsi Egyetemen?
Egy jó tolmácsnak és fordítónak gyakorlatilag mindent kell tudnia. Nincs olyan témakör, ahol ne ismerné ki magát, vagy legalábbis felkészülés után ne tudná autentikusan előadni, hogy ő igenis kiismeri magát azon az adott területen, legyen szó az űrkutatástól kezdve a sejtbiológián át az orvosi szakfordításig, minden területen, és ennek megfelelően voltak óráink. Szakfordítás, ami érdekes és fontosabb volt számomra, az a műfordítás, ami egyetlen egy óra volt fél évente, mert ugye én műfordító szakon végeztem, nem szakfordítóin.
Mi a kettő között a különbség?
A szakfordítás az szakszövegekkel foglalkozik, ami adott témákban, adott területeken specifikus szövegekre vonatkozik, a műfordítás pedig az irodalmi fordítás.
Hogyan képzeljük el? Van egy alap nyelvtudás, és azt folyamatosan bővíteni kell egy jó tolmácsnak és fordítónak? Felsőfokú szinten kell beszélnetek a nyelvet?
Természetesen a képzésbe való felvétel alapja is a felsőfokú nyelvtudás volt, tehát C1-es szinten kellett beszélni a nyelvet, ez követelmény volt már a felvételkor is, és igen, folyamatosan kell bővíteni a tudásunkat, ez elengedhetetlen, nem szabad kiesni a ritmusból.
Milyen szakterületeken, minden egyes évfolyamon más és más szaktudással bővítitek az ismeretet, vagy pedig specifikusan? Hogyan?
Ez fél évente változott a tanterv alapján. Volt orvosi fél évünk, volt természettudományi fél év, volt művészettörténet fél év. Ez mindig tényleg az adott fél évtől, hogy abban melyik volt meghirdetve, melyik óra, attól függött.
És milyen kihívások értek téged a Bécsi Egyetemen?
Rögtön, amikor elkezdtem, az első műfordítás órámra bementem, és nem tudtam, hogy milyen elvárásokkal menjek, mivel készüljek, hogy lehet egyáltalán erre készülni, mit is fogunk ott csinálni. És megkaptuk a szöveget, Kertész Imrét fordítottunk németre. Úgyhogy gyakorlatilag így kezdődött az én műfordítói karrierem, az első órán Buda György tanár úr Kertész Imre szöveget rakott elénk.
És hogyan sikerült?
Megoldottam végül is, ma pedig itt ülök, úgyhogy azt hiszem jól.
Miből írtad a szakdolgozatodat is? Miből készült a diplomamunkád?
Az ELTE-n írtam ugye a szakdolgozatot még régebben, az Frank Wedekinnek a Frühlingserwachen című drámájából készült, a nevelésmodelleket elemeztem, aztán viszont azért a fordítás felé terelődött az érdeklődés is, ugye, és a Grimm mesék magyarra fordítását elemzem.
A német nyelvet minden nap használod ezek szerint, és nem tudod megunni? Nem lehet megunni ezt a nyelvet?
Nem lehet megunni, de természetesen minden nap használom. Ugye Bécsben élek, és ott minden nap szükségem van rá.
Bécsben élsz, de most Miskolcon találkoztunk, nem véletlenül. Mert hogy Miskolcon születtél, Miskolcon jártál középiskolába, és most visszatértél a városba, mert hogy Zdenka Becker a legnagyobb ügy című könyvét mutatják be. Ezt a könyvet te fordítottad. Hogyan jött a lehetőség és a felkérés?
Egyik reggel ültem a metrón, és kaptam egy e-mailt magától Zdenka Beckertől, amiben azt kérdezte, hogy lenne kedvem lefordítani az egyik regényét. Nagyon meglepődtem, és igazából először el se akartam hinni. Aztán a kiadó elküldte a könyvet, elolvastam, készítettem egy próbafordítást, és aztán megbeszéltük, hogy elkezdünk kiadót keresni. Így jött az ötlet.
Hogyan kezdtél hozzá a munkához, hiszen ez az első könyv, amelyet te fordítottál le németről magyarra?
Igen, ez az első fordításom, amely könyvformában jelent meg. Hogy kezdtem hozzá a munkához?
Elolvastad gondolom németül.
Természetesen ez volt az első lépés. Aztán az elejétől a végig gyakorlatilag leültem, és lefordítottam.
Sok munka volt? Sok munkaóra?
Természetesen azért egy 300 oldalas könyvről van szó.
És azért itt szakszavak, valamint történelmi kifejezések, olyan kifejezések szerepelnek, amelyben muszáj, hogy hű maradj az eredeti szöveghez.
Igen, voltak benne olyan kifejezések, ahol be kellett vonnom másokat, ahol igenis meg kellett kérdeznem szakembereket, hogy ezt hogy mondjuk.
Mire utal a cím, és mit tudhatunk a könyvről? Így oly kedves néhány mondatban. Mondd el, hogy mit jelentett számodra ez a munka, és hogyan értékeled a munkádat?
A cím ugye a legnagyobb ügy, a főszereplőre vonatkozik. A főszereplőnk egy nyomozó, egy rendőrfőnök, aki a történet kezdetekor megkapja ezt az ügyet, és erről szól a regény, az ő legnagyobb ügyéről, aki előtte kisebb nyomozásokkal foglalkozott, tényleg Pityáner ügyekkel, aztán hirtelen a nyakába vartak egy gyilkossági ügyet, és erre vonatkozik ez a kifejezés.
Mennyi időt töltöttél a fordítással? Voltak álmatlan éjszakáid?
Álmatlan éjszakák azért nem, de egy fél év betelt, mire teljesen kész lett a könyv.
Tehát egy aprólékos munkáról beszélünk.
Remélem, igen. És ez az első mérföldkő az úton, amit remélhetőleg majd többi követ.
Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
Jelenleg most milyen munkákon dolgozol?
Fordítottam mellette folyamatosan, nem regényeket, ugye ezt is végül is az egyetem mellett fordítottam, rövidebb szövegeket folyamatosan fordítok, megjelennek újságokban, németre is, nem csak magyarra fordítok, hanem magyarról németre is. Tehát rövidebb szövegeket, verseket is fordítok, azokat főleg magyarról németre. És mellette tolmácsolok is.
És arra van-e lehetőséged? Bécsben élsz? Hogy Németországba utaz, vagy Ausztriában is felkeres más nevezetességeket, városokat, és valóban ott, abban az életközegben használd a német nyelvet, ahol német emberek beszélik a németet.
Igen, szerencsére van és volt rá lehetőség, már jó pár éve az Avasitól kezdve folyamatosan gyakorlatilag.
Mi a kedvenc helyed Németországban, vagy Ausztriában, ahova szeretsz eljutni, és amelyet jó meglátogatni? Van ilyen?
Természetesen van, de ez folyamatosan változik. Két nagy kedvenc helyem Berlin és München.
Beszéljünk még a családodról. Szüleid gondolom most nagyon büszkék rád.
Igen, nagyon büszkék. Miskolc mellől származnak mindketten. Anyukám Petriben született, apukám pedig Alsó-Zsolcai.
Elsősorban most a német nyelvet említjük, de milyen más nyelveken beszélsz még a magyaron kívül és a magyar mellett?
Igen, ezért a magyar marad mindig az anyanyelve, mellette a német a legfontosabb, de angolul és oroszul is beszélek.
Középfokú szinten?
Igen.
Ezeket a nyelveket is használod a mindennapjaidban?
Annyira nem, mint a németet természetesen, de aktívan jelen vannak az életemben.
Hobbidban, szabadidős tevékenységedben mennyire tudsz kikapcsolódni, és a szabadidős tevékenységed mennyire azonos azzal, amit hivatásul, szakmául választottál?
Gyakorlatilag a szabadidőmben is folyton ilyeneken kattog az agyam, tehát ezt nem lehet kikapcsolni. Fordítónak és tolmácsnak lenni olyan hivatás, amit nem lehet csak félig csinálni. Ha elmegyek moziba, ha otthon nézek egy filmet, ha olvasok egy könyvet, folyamatosan azon gondolkodom, hogy mi lehetett ez eredetiben, hogy mondhatták ezt. Ez a szójáték, ez nagyon jó lett magyarul, ezt nagyon jól eltalálta a fordító, ezt kevésbé, ezt nem lehet kikapcsolni.
Van-e számodra olyan elérendő feladat, cél a német nyelv fordításában, amelyet mindenképpen szeretnél megvalósítani? Van-e olyan álmod, terved, célod, amit szeretnél elérni?
Nagyon szeretnék klasszikusokat fordítani, vagy újrafordítani. Thomas Mann-t, Elias Canetti-t, Hermann Hesse-t. Tehát, hogyha az ő újrafordításukról, vagy esetleg magyarul ki nem adott műveik fordításáról lenne szó, annak hihetetlenül örülnék bármikor.
Mindenkitől kivétel nélkül meg szoktam kérdezni, így te sem leszel kivétel. Megfogalmaztad-e azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz szakmádban, a fordításban és a tolmácsolásban? Mi a szépsége ennek a szakmának?
A közvetítés. Azt szeretem a legjobban, hogy embereket kapcsolok össze, és nem csak embereket, hanem kultúrákat tulajdonképpen. Tehát amikor fordítok, akkor a magyar kultúrát közvetítem az osztrákok vagy a németek felé, amikor magyarról németre fordítok. Ebben az esetben például, amikor egy szlovákiai születésű osztrák írónő könyvét pedig magyarra fordítottam, ebben pedig még összetettebb a dolog, tehát itt még több kultúra összefolyása figyelhető meg. Nekem ez az, ami a legfontosabb, a kommunikáció, a kultúra, és az, hogy ennyi ember között tudok közvetítő szerepet játszani.
Most hogy érzed? Te megtaláltad a hivatásodat, a szakmádat, az életed pályáját, amiben majd remélhetőleg a Jóisten jó néhány évtizedet ad neked, hogy értéket teremthess.
Nagyon remélem, hogy sikerül ezen a pályán maradnom, mert minden alkalommal úgy értem, hogy igen, ez az, amit én szeretnék csinálni, és ami igazán nekem való.
Dallos Emese, fordítónak, tolmácsnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életedhez, munkádhoz jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm. Köszönöm szépen.
Bis ans Ende der Welt, keine Macht hindert uns mehr daran. Denn der Glaube an uns, er wird nie untergehen, weil man Träume nicht aufhalten kann. Unsere Hoffnung wird blühen und lodern im Wind, unsere Sorgen zerschellen am Strand. Solang Sehnsucht nach Liebe die Wege bestimmt, reicht das Leben uns immer die Hand. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Folg dem Wind und den Wellen. Des Lebens. Am Horizont fängt es erst an, wo der Himmel ins Meer fällt, suchst du Schatten vergebens, solang man nie den Mut verliert.
ein Traumschiff, das uns ins Morgen führt. Unsere Freiheit ist so wie die Wolken im Wind, unantastbar auf ewige Zeit. Wenn die Liebe erwacht, mit der alles beginnt, sind wir beide zu allem bereit. Wenn die Nacht sich ergibt und die Dunkelheit geht, wird die Sonne die Wünsche befreien. Komm und steig ein. Komm und steig ein. Das uns ins Morgen führt. Gibt es ein Traumschiff, das uns ins Morgen führt?
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. 10. lelki gyakorlatos elmélkedés. Isten dicsőítése az egyház elsődleges küldetése. Leó pápa köszönete a lelki gyakorlat végén, az elmélkedések továbbgondolásra indítottak. A Pásztmány Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szentmártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltó zarándokház derűs angyala.
10. lelki gyakorlati elmélkedés. Isten dicsőítése, az egyház elsődleges küldetése, a többi ezután következik. A Pálkápolnában 14. Leó és a római kúria részvételével tartott nagybőjti lelki gyakorlaton a 10. elmélkedésében február 27-én délelőtt Várden prédikátor ismét Clairvaux-i Szent Bernátra és a megfontolásról de considerazione című értekezésére összpontosított. Ez a későbbi harmadik Jenő pápához írt levél, amelyben a szent arra buzdít, hogy jó, becsületes munkatársakkal a béke és az egység szerelmeseivel vegyük körül magunkat, így biztosítva a jó vezetést, amely az egyház javát szolgálja az egész világon. A De Considerazione széles körben elterjedt, bestseller lett, amely nagyobb példányszámban terjedt el, mint bármely más műve, emlékeztetett Várden püspök. Ez annak ellenére történt, hogy lényegében egy konkrét levél volt, amelyet egy szerzetes társának írt. Egy olasz szerzetesnek, aki Pízában volt pap, majd 1138-ban belépett Clairvaux-ba. Bernardo dei Paganellinek hívták, aki 7 évvel később, 1145-ben harmadik Jenő néven pápa lett. A norvég prédikátor kifejtette, hogy ebben a levél értekezésben az egyház problémáit mérlegelve Szent Bernát nem kínál intézményes megoldásokat, inkább azt tanácsoljon Jenőnek, hogy jó emberekkel vegye körül magát. Azok a tulajdonságok, amelyek keresését és fejlesztését kéri tőle, mindenkorban érvényesek. Olyan munkatársakra van szükség, akik bizonyítottan fedhetetlenek, készek az engedelmességre, türelmesek és szelídek, szilárd katolikus hitűek, szolgálatukban hűségesek, a harmónia, a béke és az egység szerelmesei. Bölcsek a tanácsadásban, okosak a vezetésben, szerények a beszédben. Az ilyen emberek szeretik és élvezik az imádságot, és jobban reménykednek benne, mint saját bölcsességükben vagy munkájukban. Hangsúlyozta, hogy a földi szükségleteket helyesen kell megvizsgálnunk, rajtuk keresztül kell keresnünk azt, ami odafent van, vagyis Istent. Clairvaux-i Szent Bernát felteszi a kérdést. Mi Isten? Mindenható akarat, jóindulatú erény, változatlan értelem. Isten a legfőbb boldogság, aki szeretetből vágyik arra, hogy megoszthassa velünk isteni mi voltát, fejtette ki a prédikátor. Ezért bármi mással is kell foglalkozniuk a prelátusoknak, és sok dolguk van, ezeket a valóságokat kell először figyelembe venni, mutatott rá a norvég püspök. Így a gyakorlati kérdések megfontolása is megvilágosodik. Rendezett, áldott és gyümölcsöző lesz.
Leó pápa köszönete a lelki gyakorlat végén. Az elmélkedések tovább gondolásra indítottak. Pénteken este 5 órakor tartotta meg Várden püspök az utolsó 11. elmélkedését, amelyben Krisztus kéréséről szólt, közvetítsünk reményt a világnak. A Szent Atya a lelki gyakorlat végén a római kúria nevében hálás köszönetet mondott a trappista püspöknek, hogy elmélkedéseivel mély tovább gondolásra indította őket. Leó pápa örömmel adott hálát a prédikátornak, aki napról napra kísérte őket gondolataival, hogy mély lelki élményt élhessenek át. A pápát személy szerint bizonyos pillanatokban különösen megindított az elmélkedés,
personalmente mi sono trovato in alcuni momenti,
mint például péntek reggel, amikor harmadik Jenő pápa megválasztásáról hallottak, amiről Szent Bernát azt mondta, mit tettetek, Isten irgalmazzon nektek. Épp a pápa választás kapcsán fontos a Szent Atyának ez a kápolna, ahol május 8-án, megválasztása napján összegyűltek, és aminek a mennyezetén Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy sora olvasható, mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Vannak más elemek is, mint például a szabadság és az igazság, amelyek annyira fontosak az életünkben. Ma például a reményről és a remény igazi forrásáról, Krisztusról emlékedve tovább olvasta a Szent Atya a Filippiekhez írt levelet. A Szent Atya minden jelenlévő nevében megköszönte a Várden püspöknek, amit neki felajánlott ezekben a napokban. Bölcsessége, tanúságtétele, Szent Bernát szerzetesi élete, elmélkedéseinek gazdagsága, sokáig áldás, kegyelem, a Jézus Krisztusra való találkozás forrása maradt számukra. Végül köszönetet mondott a liturgiáért, a kórus szolgálatáért, mert a zene szintén nagyon fontos az imádság során, mert felemeli a lelket az Úr felé. A Pázmány Egyetem díszdoktorával avatták Páter Szent Mártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Február 26-án csütörtökön a Budapesti Központi Papnevelő Intézet díszszermében a Pázmány Péter a Katolikus Egyetem díszdoktorával avatták Páter Szent Mártoni Mihály jezsuita pasztorálpszichológia professzort, a Római Pápai Gergely Egyetem emeritus tanárát. Páter Szent Mártoni Mihály egyébként a Vatikáni Rádió magyar tagozatának emeritus munkatársa, hiszen főként a 80-as, 90-es években több cikluson átívelő homíliáival és a pasztorál pszichológia fontos témáiról tartott előadás sorozataival jelentősen gazdagította a rádió műsorát. Az ünnepélyes díszdoktorra avatáson a Pázmány Péter a Katolikus Egyetem egyetemi tanácsa és Székely János, az egyetem nagykancellárja, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke mellett jelen volt többek között Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita, Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Alapítvány elnöke, Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora és Töri András atya, a Római Pápai Magyar Intézet vezetője, valamint a hazai tudományos élet számos képviselője. A díszdoktor Szent Mártoni Mihály atyát Birher Nándor, az egyetem bölcsészkarának dékánja méltatta. Személyében nem csupán egy kiváló pszichológust méltatott, hanem egy olyan tudós papot és lelki kísérőt, aki hidat épített pszichológia és teológia, tudomány és spiritualitás, emberi lélektan és keresztény antropológia között. Egy olyan személyiséget laudált, aki életművével generációk gondolkodását formálta, különösen a hivatásgondozás, a személyiségfejlődés és a lelki kísérés területén. A délvidéki származású Szent Mártoni Mihály jezsuita atya az Ágrábi Egyetemen szerzett pszichológiai diplomát, majd tanulmányait a Római Gergely Egyetemen folytatta, ahol később a pasztorál pszichológiai tanszék professzoraként tanított. Tanítói tevékenysége, cikkei és könyvei tették nevét nemzetközileg ismerté. Az életből vett konkrét példái a pszichológia tudományát a lelkipásztori gyakorlat valós világába helyezte és ott értelmezte, és így lehetett katedrán, szószéken és lelki gyakorlatos minőségben olyan tanár, aki nem csak tanított, ismereteket átadva, hanem nevelt és formált elsősorban is szeminaristákat, férfi és női szerzetes növendékeket, lelkivezetőket, de épp úgy világi szakembereket is. Birher Nándor dékán a méltatásban kiemelte, Páter Szent Mártoni egyik legnagyobb érdeme abban áll, hogy pszichológiai munkájában soha nem esett a redukcionizmus hibájába, nem szökítette le az ember pusztán ösztönlényre, pszichodinamikai folyamatok összességére vagy viselkedési mintázatokra. Miközben alaposan ismerte a modern pszichológia irányzatait, a pszichoanalízistől a humanisztikus pszichológián át, a fejlődés lélektanig, mindig ragaszkodott az ember transzcendens nyitottságához. Oktatói és írói tevékenysége főként magyar nyelv területen jelentősen hozzájárult a hivatás felismerés és hivatás gondozás átértékeléséhez és gazdagításához, hiszen a vokáció, a hivatás, mint Isten adománya nem pusztán spirituális jellegű, hanem együtt kell tekinteni a személyiség egyéb vonásaival, és így nagy mértékben lehet segíteni a jelöltet és a szemináriumi, valamint rendi előjárókat egy-egy hivatás értelmezésével. Szent Mártoni atya a díszdoktori oklevél jelenleg is folyó kutatásairól beszélt röviden, amelyben a misztikus tapasztalatot értelmezte pszichológiai szempontból. Józan misztikus tapasztalatra minden hívő lélek szert tehet, de tapintattal és óvatos megkülönböztetéssel kell bánni vele, különben könnyen belecsúszhat az ember az álmisztikába. Mihály atya jelenleg is aktív, gyóntat, lelki gyakorlatokat ad, mint a nem is régen ünnepelte volna 80. születésnapját. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltós zarándokház derűs angyala. Az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációja, a megváltós nővérek magyar rendtartománya, az örök élet és a feltámadás reményében tudatja, hogy Balogh M. Kinga nővér életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében 2026. február 24-én Rómában szentségekkel megerősítve elhunyt. Szól a rendi értesítő. Nekünk római magyaroknak különösen is fájdalmas veszteség Kinga nővér halála, noha tudjuk, hogy hazaérkezett, mert ő képviselte a régi nagy generáció utolsó hajtását, amely a háború utáni egyházüldözés idején itt Rómában kezdett működni és szolgálni. Kinga nővér Rómában a Francesco Tamagno utcában épített és nemrég teljesen felújított Villa Mater Redemptori zarándokház háromtagú szerzetes közösségének tagja volt, aki az utóbbi hetekben lassanként egyre gyengébb lett, még végül megtért teremtő és megváltó istenéhez. Megrendítő a 2012-ben is saját kezű vallomása az életéről. 1938. július 8-án születtem a Sopron megyei Lövőn. Magyarországon. Szüleim Balogh Gyula és Galavics Justina. 1945 és 53 között végeztem az általános iskolát Lövön, 53-től 55-ig a kereskedelmi irodakezelői szakiskolát Sompronban, majd 1955-től 59-ig főiskolai előkészítő rajziskolát Sopronban. 1959-től 64-ig Budapesten az iparművészeti főiskolán végeztem tanulmányaimat, a díszítő, festő, restaurátor, művészi szakon sikeresen diplomáztam. 1965. április 4-én tanulmányom folytatása céljából Olaszországba, Rómába jöttem, és itt 1966-ban beréptem az isteni megváltó nővérek rendjébe, és ugyanott végeztem a noviciátus első évét is. 1967 és 69 között rendünk kismartoni házában a noviciátus második évét végeztem el. 69. január 4-től a bajorországi Kassel városa magyar gimnáziumában rajztanárként és nevelőként működtem. 1980. augusztus 8-án megkaptam a német állampolgárságot. 83. július 30-án visszatértem Rómába a Villa Mater Redemptoris nővér közösségébe. A 88 éves Kinga nővér 43 évet, élete felét ebben a közösségben szolgálta, nem csak köteles hűséggel, hanem ahogy mindig láttuk őt, a lélek finom derűjével. Kinga nővér nagynénje, Galavics Geraldina nővér Budapesten a Szent Margit gimnázium egykori igazgatója volt, aki az államosítás követő meghurcoltatások idején költözött ki Rómába, valójában rendi előjárója kérésére, hogy a kommunizmus alatt ellehetetlenült hazai hitéletnek megteremtse a római alapjait, készen a nyugatra került mintegy 40 magyar nővér befogadására és összetartására. Az 1938-ban született Kinga nővér csak hallomásból ismerte annál a 28 évvel idősebb Geraldina nővért, de életük mégis egybefonódott, így a gyermekkorában meghozott döntése jegyében is, hogy ő is Istennek szentelt szerzetes nővér lesz. Nagynevű nagynénye hívta meg őt római továbbképzésre. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távollétében 5 év börtönre ítélte. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távollétében 5 év börtönre ítélte. Otthonról kizárták, de Olaszország befogadta, és itt új élet kezdődött számára. Belépett az isteni megváltósok rendjébe, és elkezdte a noviciátust. Ekkortájt vásárolta meg Geraldina nővér a leendő zarándokház telkét a Francesco Tamagno utcában, Róma akkori peremkerületén, és megkezdődött a zarándokház építése. A 60-as évek elején együtt dolgoztak az építkezésen, toltak a taricskát vagy malteroztak, mindig azt tették, amire éppen szükség volt. Soha semmi nem aggodalmaskodtak, bíztak a gondviselésben. Szilárd alapot csak a kereszt ad mindennek, nem kétséges, hogy a római házunknak az alapja ez a szilárd kereszt. hangzott el többször is, mint egy hitvallásként, mind Geraldina, mind pedig Kinga nővértől, akit nagynénje halála után néhány évvel a rendház házfőnök nőjének nevezte ki, amely tisztséget 1996 és 2015 között 15 éven át látta el. Demeter Teodóra nővér, a rendház jelenlegi elöljárója, aki 2002-ben érkezett Rómába Erdélyből, úgy emlékszik Kinga nővérre, mint aki sokkal több volt számára, mint nővértárs. Édesanya, testvér, néha még gyermek is. Számomra ő a soha el nem fáradó, mindig tetrekész ember mintaképe marad. Soha nem láttam panaszkodni vagy kimerültnek. Kiváló sofőr volt. Schumachernek becézték, mert piros golfiát bámulatos ügyességgel és nagy vagánsággal vezette. Végtelenül szerény és alázatos volt Kinga nővér. Óriási tehetséggel áldotta meg az Isten, mégsem beszélt róla. Csak véletlenül tudta meg, vallja Teodóra nővér, hogy gyönyörű ikonokat fest. Precizitása példaértékű volt. Mindig rendezett, összeszedett, igényes volt. Gyönyörűen tisztán volt felöltözve, a fátyol alatt gondosan eligazított haja jelent meg a közösségben. Az utolsó pillanatig önállátó maradt. Az utolsó napján is teljesen felöltözve találtunk rá bevetett ágyjal. Éppen készült kijönni. Humora és szellemessége egészen különleges volt. Ritkán találkozott olyan emberrel, aki ennyire természetesen tudja élni az életét. Mindenben meglátta jót, és a nehézségekhez is derűvel közeledett. Mindenkihez volt egy kedves szava. Gyönyörű mosolyát önzetlenül osztogatta. Olyan kisugárzása volt, ami túlmutatott a földön. Mellette az ember valóban megérezhetett valamit a mennyországból. Imádságos lelkülete a szentekéhez hasonlított. Bármi tett, Isten jelenlétében élt. Milyen bizott a gondviselésben, gyakran mondta, a jó Isten mindent elrendez. Ő nagy Mária tisztelő volt, sokszor emlegette, hogy a szűzanya köpenye alatt minden a helyére kerül. És hogy ki most nekünk Kinga nővér? Kérdezi meg Teodóra nővér. Közben járom a mennyben, akihez bizalommal fordulhatok, és akiről biztosan tudom, hogy most már egészen közelről jár, közben értem a jó Istennél. Kinga nővér lelki üdvösségét az engesztelő szentmise áldozatot március 3-án kedden reggel 4:09-kor mutatják be Rómában a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, földi maradványait a föltámadás reményében egy későbbi időpontban a Budapest kelenföldi Szent Gellé plébánia altemplomában helyezik örök nyugalomra. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Radnóti Miklós, március. Ludbőrzik már a tócsa, vad, vidám, kamaszfiú szellőkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás aranygolyók.
Radnóti Miklós március című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korban érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Assisi Szent Ferenc imája, tégy engem békéd eszközévé. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. aki elveszíti magát, azt talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.